Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Istentiszteletünk kezdetén a 246. énekünk első három versét. Urunk, ez a hála napja. Így kezdődik.
Néked zeng ma énekünk. Köszönjük, hogy szeretsz minket, nélküled nem élhetünk. Úrunk, most is hálát adunk, a ígédre gondolunk. Hirdetesd, mert így lesz boldog életünk és otthonunk. Úrunk, szóljon ma is hozzánk, az a szó, mely bátorít. Vigasztalj és nyújtsd erődet, félelem hatán torít.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 412. énekünk második versét énekelve, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te éltem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. A Máté evangéliuma utolsó verseiben találjuk ezt megírva, következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott, halálból feltámadott Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, 11 tanítvány volt csak ott, egy, aki elárulta Jézust, már hiányzott, de azt olvassuk, hogy a 11-ből is többen kételkedtek. Ez a kételkedés nyilván nem azt jelentette, hogy Jézusban kételkedtek, de abban, hogy a szemük most jól lát, és valóban ő feltámadt a halálból, és hogy jól értékelik a világ dolgait, hiszen hihetetlen ez a feltámadás. Na hát ma mi hasonló kételkedő szívvel lehetünk jelen, akár minden Isten tisztelten, mert a tudomány nagyon sok minden olyat mond, ami ellene látszik mondani a Biblia tanításának. Én nagyon szeretem a természettudományt, nagyon ismerem, és magam részéről teljesen össze tudom egyeztetni a hitemmel, de megértem az ilyen formán kétkedőket, akik nem akarnak hinni a szemüknek, vagy úgy gondolják, hogy jó, hát az Isten munkálkodik ebben a világban, nem látjuk, de hogyan is van ez az egész? Jézus Krisztus mellénk lép, szent lelkével, mind azon alkalmakkor, amikor róla van szó itt a templomban, de mind azon alkalmakkor is, amikor elcsendesedünk és a Bibliánkat megnyitjuk, mind akkor, amikor valami bajban vagyunk és imádságunk száll hozzá, mellénk lép, és az a jó, hogy itt mellé lépett a kétkedő tanítványoknak is, meg azoknak is, akik nem kételkedtek, számíthatunk rá, hogy mellénk lép, hogy ott lesz velünk. Nekünk nem tudni kell mindent, nem megmagyarázni kell tudni mindent, hanem benne hinni, a kételjeinkkel, kételkedésünkkel együtt is, és ő bizonyítékokat ad magáról. És így lép a szülők mellé is. Ebben a világban vajon jó lesz a gyermekünknek, hogy keresztény hitben neveljük, vajon jó legyengeti ez az útját, vajon nem fog meghasonlani, amikor kamaszkorban lesz, amikor mást tapasztal és hall ebben a világban, mellénk lép, és segít a gyermekünk helyes nevelésében, a hitbeli nevelésében. Velünk van, ahogy ígérte, minden nap a világ végezetéig. Csak mi bízzunk benne, forduljunk hozzá. Legyünk nyitottak az ő szeretetét napról napra megtapasztalni, útmutatását kérni. Így legyen. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy valljátok meg keresztény hiteteket a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromságba vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezethez fordulok kérdésemmel. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, drága ajándékodért, az életért. Áldott légy ezért a kicsiny gyermekért, az annak életéért. Köszönjük, hogy az édesanyával ott voltál a szülés nehéz óráiban is, és köszönjük, hogy ott vagy a családban, amikor nevelik, amikor rólad igyekeznek példát mutatni, és gondolatait is feléd terelni. Kérünk, áld meg népünket ezen a szép ünnepen különösen, hogy keresztjén módra tudjuk nevelni gyermekeinket. Köszönjük a szabadságot erre. Amen. Krisztus keresztelet élő Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ezt mondja, hogy ne félj, ne megváltottak. Neveden szólítottak, téged ennyi van. Együtt is kérjünk áldást a megkereszteltre és családjára, úgyhogy énekeljük a 842. énekünk 3., 4., 5. verseit. Gyermekeket te adtál mi nékünk. Így kezdődik.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás szerhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk. Tarts meg minket vidám jó kedvedben, békességben, hűséges szeretetben. Fogjad kezünket, te a győzedelmet és üdvösséget.
megkérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezettel, és mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Gleba Tibor és Gajdos Viktória kárpátaljai születésű testvéreink Kristóf nevű gyermekét. Isten áldja, segítse a családot a keresztjén nevelés útján. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Kovács János 81 éves, Vajda József 69 éves, és Varga Mária 76 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló hozzátartozók számára. A mai istentiszteleten nem csak keresztelősök vannak itt a én bal kezem felől, hanem jobb kezem felől időközi presbiter választásnak a jelöltjei. 17 személyre érkezett a gyülekezettől javaslat, jelölés. Végig kérdeztük a 17 személyből azt, aki jogosult a presbiteri tisztség vállalására, és 4 vállalták a jelöltséget, és őket szeretném bemutatni most. Név szerint szólítom, és akkor akit szólítok, az ide áll a úrasztala elé, hogy lássák a testvérek. Birtalan Vanda az első. Ő nyugdíjas röntgen asszisztens, gyülekezetünk tagja 2009 óta, Erdélyben nőtt fel, gyülekezeti életet élő református családban, felnőtten itt konfirmált férjével együtt segítik a gyülekezet műszaki tevékenységét, a padok megerősítése, itt a templomban az énekszámkártyák felújítása, valamint az új gyülekezeti teremben a hálatábla és a festmény, és a templomi kerítés festése nekik is köszönhetőek. 2 gyermekük, 4 unokájuk van, jövő vasárnap kereszteljük egyébként egyik unokájukat. Köszönöm szépen. A következő jelölt Dusa Marian Dóra. Közgazdasági programozó matematikus, bár váltani szeretne, mert a gyerekekkel való foglalkozás az szívéhez nőtt, többek között a gyülekezeti gyerekfoglalkozások nyomán. Férjével, 4 gyermekével gyülekezetünkben járnak, a 3 idősebb gyermek az ifjúsági körökbe, a szülők a férfi, illetve női bibliaköreink tagja. Dóra Szegeden született, fiatalon római katolikus hitéletet élt, felnőtten konfirmált a Pesterzsébet klapkatéri gyülekezetben. Gyermek és ifjúsági táborunkban és a vasárnapi hitoktatásban, valamint felnőtt csoportbeszélgetésekben vállalt eddig szolgálatokat. Köszönjük szépen! Gabóci Dániel a következő. Ő építőmérnök. Már kisgyermekként szüleivel járt gyülekezetünkbe, itt konfirmált, és az ifjúsági kör tagja is volt. Most a férfi bibliakörnek a tagja, a gyülekezetünkben szakértelmével a műszaki területen segít, az új orgona telepítésénél és a szerkezeti elemek helyreállításánál, a templomtető hiba feltárásánál, a szakmai anyagok előkészítésénél aktív szerepet vállalt, kétkezi segítséggel is örömmel szolgál rendezvényeinken. Római katolikusként felnőtt konfirmációjára most készülő feleségével 3 gyermeket nevelnek. Köszönöm szépen, és a 4. jelölt Lévai Boldizsár, ő logisztikus, gyülekezetünkben csepeli udvarlása és házasságkötése révén kapcsolódott be. Szüleivel már kisgyermekként az ózdi református gyülekezetbe jártak, ahol édesanyja most is hitoktatóként szolgál. Boldizsár a Miskolci Református Gimnáziumban érettségizett, Debrecenben teológus hallgató is volt, férfi bibliakörünk tagja jelenleg. Rendezvényeinken örömmel segít, kétkezi munkával, de akár személyes lelki beszélgetéssel és csoportvezetéssel is. Feleségével első gyermeküket várják. Köszönjük szépen, nyugodtan a családotokhoz, a helyetekre mehettek a bemutatás után. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy jövő héten, vasárnap az Isten tisztelten az Egresi iskola kórusa énekel és zenekara szolgál nálunk. A mostani Isten tisztelete után azt szeretnénk, ha az énekelni szerető gyülekezeti tagjaink itt maradnának egy rövid próbára, eligazításra, mert szeretnénk, ha gyülekezetünkből is részt vennének ezen az éneklésen. Bíztatunk mindenkit, aki szeret énekelni, hogy maradjon itt az istentisztelet után a templomban. Húsvétváró családi alkalmunk, melyen a hittanosok külön meghívást kapnak a családjukkal együtt. 2 hét múlva, vasárnap, március 29-én délután 4 órakor lesz itt a templomban kezdve. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1%-os adófelajánlási lehetőséget. Az egyikkel a Református Egyház egészét lehet támogatni, ez az egyházi 1%, viszont az alapítványi 1%-kal külön a gyülekezetünket lehet az alapítványunkon keresztül támogatni. Ehhez a segítséget meg tudjuk adni mindenkinek a szükséges kódszámokkal. A 2 gyülekezeti táborunkra, a júniusi Balatonszárszóira és az októberi Mátraházira kérjük szépen a jelentkezéseket előleg befizetésével, és ugyanúgy a nyári napközis gyerektáborunkra, amelyik a Széchenyi iskolába július hónapban lesz megtartva, erre is kérjük az előzetes jelentkezéseket, előleg befizetéseket. Most folytassuk az Isten tiszteletünket a 207. énekkel, amelyik így kezdődik, Nagy Isten, néked zeng az ének.
Isten, néked zeng az ének, ki volna más, te hozzád fogha. megbízható. Csak téged áld a szív, a lélek, csak téged áld lakó minden ható. Jöv el segítsén, édes Jézusom, hogy könyörgésem mennybe eljusson. Ó, vonj, Atyám, Fiadhoz engem, hogy szent Fiad is hozzád elvigyen. S még jó voltod ott áldva az engem, keblem szent lelket hajléka legyen. Add békességed ízét érzeni, és dicséreted vígan zengeni. Ha semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek. Te szükségim beteljesíted, mert Jézus hozzád utat készített. Ki gyötrelmével értem áldozott, és üdvösséget jussomul hozott. Jó tudnom azt, hogy közbe járom, ügy Jézusom, ki jobbot felül ül. Ő általa a hitből várom, kérésem nálad viszont teljesül. Jó nékem, hogy még tart ez életem, szent neved vígan áldva zenghetem.
Hallgassuk meg Isten igéjét a Jónás próféta könyvének második fejezetéből, a első 11 versből.
Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy lenyelje Jónást. Jónás pedig 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában. És Jónás imádkozott az Úrhoz, az ő Istenéhez a hal gyomrából. Azt mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A Seol torkából kiáltoztam, és te meghallottad szavamat. Mert mélységbe vetettél engem a tenger közepébe. Körülfogott a víz, habjaid és hullámaid mind átcsaptak rajtam. Azt gondoltam, elvetettél a szemed elől. Bárcsak láthatnám még szentséget templomát. Torkomig értek a vizek, a mélység árja vett körül engem. Hínás szövődött a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig. Örökre bezáródtak mögöttem a föld zárjai. De te kiemelted életemet a mélységből, Uram Istenem. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, és könyörgésem eljutott hozzád szentséget templomába. Akik a hiába való bálványokra ügyelnek, elhagyják azt, aki kegyelmes hozzájuk. De én hálaadó énekkel áldozom neked, megadom, amit megfogadtam. Az Úré a szabadítás. Erre az Úr parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra.
Isten tegye áldottá szívünkben igéjét, hogy ne csak halljuk, hanem nyitott szívvel fogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve, imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy meghallgatsz, ahogyan Jónás imáját meghallgattad kétségbeesésében. Mennyiszer volt, mint egy a halgyomrában a népünk is, elnyomásban is. Köszönjük, hogy te küldted a szabadítást, köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük most március 15-én is. És köszönjük, hogy a mi sorsunkban is sokféle nehézség van, amikor hozzád kiáltunk, sokszor kétségbe esetten, amikor várjuk a segítséget, az útmutatást. Köszönjük, hogy te már tapasztalhattuk, hogy sokszor meghallgattad imáinkat. Kérünk téged, ezen a mai istentiszteleten is taníts minket, mutasd az utat, erősítsd meg a mi hitünket, könyörülj rajtunk, hogy úgy élhessük a napjainkat, hogy az életünk rád mutathasson megváltott, békességes, szeretetteljes voltával. Szólíts meg minket igéd üzenetével. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 204. énekünk első és második versét énekelve, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéit, amelyet kiemelek a már felolvasott ige szakaszból, Jónás próféta könyvéből, a második fejezet harmadik verséből. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, szerintem valamennyiünknek ismerős lehet Jónás prófétának a története, amely igen tanulságos, már egészen a kisgyermekeknek is tanítjuk az alsóbb osztályokban. Nyilván megragadja az ember képzeletét, ugye, ami itt elhangzik a történetben, ami a kezdeti alapvetését adja az egésznek. Van ez a próféta, Jónás, akit Isten hív, Egy különlegesen nehéz feladatra hív, Asszíria fővárosába, Ninivébe hívja őt, hogy prédikáljon ott arról, hogy el fog pusztulni a város, hogyha nem térnek meg. Ő annyira nem tud azonosulni ezzel a hívással, ezzel a küldetéssel, annyira engedetlen Istennel szemben, hogy nem Ninivébe, hanem egy Tarziszba tartó hajóra száll fel. Mondhatni, hogy megpróbál elmenekülni az Úr hívása elől. A tengeren nagy vihar keletkezik, hajó majdnem elsüllyed, és abban a pillanatban derül ott ki, ahogy az emberek ott tanakodnak, megkérdezik Jónást is, hogy hát mit tettél, hogy most ez a vihar itt kitört, akkor derül ki, hogy igazából ő miatta van ez. Az ő engedetlenségének a következménye az a vihar, amibe másokat is belesodort. És a javaslatára a prófétát a vízbe dobják, és a tenger háborgása abban a pillanatban meg is szűnik. Az Úr oda rendel egy nagy halat, azt írja a Biblia, hogy egy nagy halat, ami elnyeli őt. Előtte viszont elképzelhetjük az ige szakasz alapján is, és a Jónás imádsága alapján is, hogy ő most akkor ott még fuldokol, és ugye mondhatni, hogy ez a hal, ahogyan elnyeli, úgy menti meg őt. A hal gyomrában pedig imádkozik Istenhez. Jónás imádságát nézzük meg a mai Isten tiszteleten, hiszen ez az imádság valamennyiünknek is lehet az imája. Hiszen ez olyan, mint egy skála, vagy egy ilyen grafikon, hogy az ember éli az életét engedetlen Istennel szemben, az engedetlenség miatt az élete egy mély repülést vesz, már-már elpusztulni látszik, annyira rossz neki, annyira szenved, de akkor ott rájön, hogy Istenhez kéne fordulni segítségért, hit ébred a szívében is bizalom, és utána pedig megtörténik a szabadulás. Gondoljuk együtt most így az ige szakasz Jónás imádsága alapján, hogy mi jelenleg hol vagyunk akár ezen a skálán, és Isten vajon mire akar bennünket rávezetni valamilyen felismerés által. Ha végignézzük az imádságot, hogyha végig gondoljuk magunkban, az első része arról szól, hogy az engedetlenségnek bizony következménye van. Ez a történet elején már kiderül, még az előző fejezetben olvashatjuk, hogy nagy félelem fogta el az embereket, és azt mondták neki, ugye Jónásnak, mit cselekedtél? Mert tudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivel elmondta nekik. Jónás akkor már nagyon jól tudta, hogy ő engedetlen volt Istennel szemben. Nagyon jól tudta valahol mélyen a szívében, hogy ez a vihar, amiben most belekeveredtek, ez az ő bűnének a következménye. Csak addig titokba tartotta, addig rejtegette, ahogyan mi is szoktuk ezeket a dolgokat, de előbb-utóbb utolérte őt, nem tudott előle menekülni. Ugye amúgy is nevetséges gondolat Isten előre rejtegetni, vagy menekülni ezek a dolgok elől. És az engedetlenségnek a következménye, ugye olvastuk az imádságban is, olyan képiesen írja le ezt, hogy mennyire mélyen volt ő lelkileg is, hogy mennyire mélyen lehetett, amikor mondta, hogy a hegyek aljáig süllyedek, hínár csavarodik a fejemre, rengeteg olyan dolog, ami azt írja le, hogy milyen az ő belső lelki állapota. Ez az, amikor a tengerben, majd a nagy halnak a gyomrában érzi azt, hogy milyen rossz is az, amikor Isten engedetlenségének a következményét kell elviselnünk. Szenved tőle. A saját bőrén tapasztalja meg a halált, úgy is mondhatjuk. Ezzel a fájdalommal, ezzel a borzalmasan nehéz teherrel kell számolni minden egyes gyermekének, Istennek, aki engedetlen az ő hívásával, az ő parancsaival szemben. A tékozló fiú is akaratom ellenére is végig eszembe jutott, miközben készültem erre az ige hirdetése, az a történet. A tékozló fiú példázatában is az van, hogy a fiú csak utána tapasztalja meg azt, hogy milyen rossz, amikor elmegy az atyai háztól. Az ember is ugyanígy tapasztalja meg, hogy milyen rossz az, amikor Istennek nem engedelmeskedik, és a saját feje után megy. Ugye azt mondtam, hogy arról szól ez az első rész, hogy az engedetlenségnek van következménye. Valahol magát az engedelmességet, az ellentétjét kell helyre raknunk a fejünkben. Olyan sokszor gondolkozunk erről sokféleképpen, közben igazából nagyon egyszerű. Isten akarata mindig a legjobb, a legfőbb jót szolgálja a mi életünkben, történjen bármi is, ez egy tény. Isten az ő gyermekeinek a legjobbat, a legtökéletesebbet készítette el, még azt is, amit nem tudnánk elgondolni. Na és ebből következik az, hogyha ő mond valamit nekünk, ha indít bennünket valamire, hogyha azt szeretné, hogy neki engedelmeskedjünk, akkor azzal a legjobbat szeretné nekünk. Na pont ez az, amiről tévesen szokott az ember gondolkozni, hogy Isten azért tilt meg dolgokat, azért nem enged dolgokat, azért nem engedi, hogy valami sikerüljön az életünkben. Hát ugye helytelenül így gondolja, hogy ki akar vele tolni. Ezek a szabályok azért vannak, hogy ki akar vele tolni, hogy ezt nem az érdekében hozza, hanem hogy még jobban megnehezítse az amúgy is nyomorult életét. Egyáltalán nem így van. Amikor Istennek való engedelmességről beszélünk, valahogy az a kép legyen mindig a fejünkben, hogy az olyan, mintha lenne egy hegyen egy kerítés, a kerítés mögött egy szakadék. A kerítésig is ki van táblázva, hogy ne ugord át, utána ott a kerítés. Na hát, aki átugorja és leesik a mélybe, a szakadékba, az már ugye magára vessen, mert előtte volt a figyelmeztetés, ami meg akarta óvni. Mert ugye ilyenkor az ember fejébe az lehet benne, hogy miért van itt ez a kerítés? Hát én át akarom ugrani. Nekem ez nem tetszik, én ezzel nem értek egyet. Engedetlennek Istennel szemben többféleképpen is lehet lennünk. Van az is, amikor nem hallgatunk arra, amit ő mond, nem hallgatunk az ő szavára, az ő parancsára, de azzal is ugyanezt tesszük, ugyanezt az engedetlenséget, amikor menekülünk a ránk bízott feladatok elől. Amikor tudjuk, hogy valamire Isten indítana, de valami emberi okból ennek ellen akarunk állni, és nem akarunk belemenni. Ilyenkor jön a következmény, a tetteinknek a következménye, ugye a nyomorúság, amiről ez az imádság is szól. Másodjára most azt nézzük meg, hogy milyen jó az egyben, hogy Isten keze van benne ebben a nyomorúságban. És ezt azért mondtam így, mert ez egy kicsit kettős, elmondom, hogy mire gondolok. A 4. versben olvassuk, hogy mert mélységbe vetettél engem. Tehát Jónás próféta nagyon jól tudja, hogy Isten alakította ki ezt a helyzetet, hogy ő oda kerüljön, oda jusson, hogy ő a vízbe vetődjön, hogy ez a hal elnyelje, hogy ott majdnem megfulladjon ezt a vihart. Nagyon jól tudta, hogy ebben benne van Isten keze. De egyben az első versben a reménység is benne van. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy lenyelje Jónást. Nem azért rendelte oda a halat Isten, hogy megegye, hogy elpusztuljon, hanem valamennyire azt kell ebben is észrevennünk, hogy a legnagyobb mélységben van, hogy már-már meghalna, de mégis Isten hordozza az ő tenyerén, megmenti őt. Átéli ugyan a szenvedést, a tetteinek a következményét, de mégis Isten ott van vele végig. Jónás tisztában van azzal, hogy Isten engedte meg azt, ő engedte meg ezt a helyzetet, amiben most benne van. De mégis olyan jó tudni azt, hogy az ő keze van velünk a nyomorúságban is. Mert a nyomorúságot ugye most itt úgy kell felfognunk, ugye legtöbbször ezt írja át az ember, hogy a nyomorúság az, amikor az egy nem, nekünk nem jó dolog, amire úgy tekintünk, hogy az nem jó. Hogyha először valaki megkérdezni tőlünk, hogy most ez fog veled történni, mit szólsz hozzá, akkor azt mondanánk, hogy nem, én ezt nem akarom. Azaz, amit nem szeretnénk, ez a nyomorúság. De az a jó, és tényleg megnyugtató tudnunk azt, testvéreim, hogy Isten kezében van ez is, tehát a nyomorúságnak a módja, a helye, az ideje és a mértéke is az ő kezében van. Tehát ő tudja azt, hogy meddig kell annak lenni, meddig kell benne lennünk, és mikor lesz abból szabadulás. Jó tudni, hogy a kegyelmes és könyörülő Isten kezében van az egész világ, beleértve a mi sorsunk is. Hányszor szoktunk mi is lázadozni a nyomorult helyzetünkben, rossz helyzetünkben, ahelyett, hogy megkérdeznénk inkább Istentől, hogy Uram, mire akarsz ezzel engem most tanítani. Lázadozunk ellene, érthetően, hiszen nem úgy történnek a dolgok, ahogyan mi szeretnénk. Ahogyan mi elképzeltünk, sőt van, hogy teljesen az ellentétje történik a legrosszabb számunkra. De volt már olyan helyzet az életünkben, testvéreim, amikor egy nagyon rossznak tűnő helyzetben voltunk, ami később mégis áldássá vált a számunkra. Benne voltunk, megéltük, megízleltük, hogy mennyire rossz az, és Isten valahogyan mégis kimunkált bennünk valamit, hogy meglássuk azt, hogy erre miért volt szükség. Isten kezében még egy ilyen nagyon rossznak tűnő helyzet is válhat áldássá. Csak sokszor ezt elfelejtjük mi. Elfelejtjük azt, hogy ez a minket érő rossz és nehéz dolgokat is Isten jóra tudja fordítani a mi életünkben. Amikor körülöttünk minden összedől, vagy legalábbis mi úgy tapasztaljuk, hogy minden összedől, akkor hajlamos az ember arra is gondolni, hogy Isten elhagyott engem. Az imádságban is ugye ezt látjuk, hogy már-már odáig jutna Jónás, de mégis eszébe jut, hogy ő az, aki megtartja. Mi van, hogyha, amikor így érezzük magunkat, hogy minden összedőlne, Isten akkor tart bennünket legjobban a tenyerén? Mi van akkor, hogyha azt az összedőlést is azért csinálja, hogy valami teljesen újat, valami szebbet, valami jobbat építsen helyette? Mi lenne, hogyha mi is, testvéreim, a nyomorúság idején nem azt kérdeznénk magunkban, hogy hát ez miért történt, hanem azt is, hogy Uram, mire akarsz ezzel engem vezetni? Mire akarsz ezzel engem tanítani? Azt is megfigyelhetjük Jónás imádságán keresztül, hogy a nyomorúságban, ugye, ahogyan éri az embert, az ember előbb-utóbb elkezd újra Isten felé vágyakozni, hozzáfordulni. Második, harmadik versben is olvassuk. Jónás imádkozott az Úrhoz. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Ez az a pont az ő életének a nyomorúságában, amikor ez a nehéz dolog, pont ez az, ami visszakanyarintja a gondolatát, hogy Istenre kéne figyelni, nem erre a rosszra, ami vele történik. Az ötödik versben is ugyanez van. Bárcsak láthatnám még szentséget, templomát. Ugye nyilván itt nem arról van szó, hogy egy valós templomot akar látni Jónás, hanem Isten szentsége, Isten közelsége után vágyakozik. Nyolcas vers is ugyanerről tanúskodik. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem. Azért van ez, mert amikor az Istennel járó embert, az nyomorúság miatt ugye ebben az elcsüggett állapotban van, akkor előbb-utóbb hiányérzete támad. Hiányérzete támad Isten felé. Isten után vágyakozik Jónás is, ott a hal gyomrában, semmi másra. Pedig milyen sokszor szoktunk mi is ezekben a nehéz, borzalmas helyzetünkben csak arra koncentrálni, ami éppen velünk történik, olyankor kellene igazán Istenre fordítani a figyelmünket. És most ugye benne vagyunk a húsvét előtti 40 napos bőti időszakban. A Biblia szerinti bőjt az pontosan erről szólt. Konkrétan ez volt a fogalma. A Izrael népe és a bibliai szereplők is mindannyian, ha bőjtöltek, ugyanezért tették. A nyomorúság miatt távol érezték magukat Istentől, nem Isten távolságát érezték, hanem hogy pont, hogy a nyomorúság miatt távolodtak el ők Istentől, és szerettek volna visszatérni az ő közelébe. Szerették volna, áhítoztak arra, hogy vissza oda menjenek hozzá. Ugye ez pont az, amit Jónás is imádkozott. És azért tették azokat a dolgokat, amiket a bőjt alatt tettek, hogy hamuba ültek, zsákruhát vettek fel, hamut szórtak a fejükre, stb. Mert valamit szerettek volna csinálni, amivel visszatérnek Isten közelségébe, hogy újra azt érezzék, hogy nem távol vagyok Istentől, hanem ott vagyok az ő közelében. Érdekes megfigyelni, hogy amikor minden jól megy, akkor az ember hajlamos arra, hogy kevésbé gondoljon Istenre. Ugye akkor is gondolhatnánk rá hálával. Amikor baj van, akkor meg egyből elkezdünk imádkozni. Ez egy ilyen általános reakciója az embernek. Pedig milyen jó lenne, hogyha ez fordítva is megvalósulna, hogy amikor jó nekünk, akkor is mindig eszünkbe jutna a hálaadás. Hányszor volt az, testvéreim, hogy amikor a viharba keveredtünk, csak akkor fordultunk mi is Istenhez. Ismét eszembe jutott a tékozló fiú története. Tékozló fiúnak is mikor jut eszébe, hogy Isten az atyához kéne fordulnia, vissza kellene térni az atyai házba. Hát amikor már ott volt a disznók vájújánál disznópásztorként, és megkívánta a moslékot. Ugye önmaga belement ebbe a rossz helyzetbe, a következményei juttatták őt ide, Isten beleengedte, hogy ezt megtapasztalja, de azért, hogy ott abban a pillanatban eszébe jusson, hogy hát nekem ez nem jó, nekem sokkal jobb, hogyha Istenre hallgatok, hogyha rá az atyámra, tékozló fiú példájával ráhallgatok. Volt-e már, testvéreim, az életünkben, gondoljuk át, amikor úgy éreztük, hogy minden emberi segítség elfogyott, és akkor jutott az eszünkbe az, hogy Uram, Te tudsz segíteni, Te vagy az egyetlen, aki most tudsz segíteni. Ne felejtsük el, testvéreim, hogy néha az életünkben Isten engedi azt, hogy elfogjanak körülöttünk ezek a kapaszkodók, ezek a lehetőségek a segítségre, de csak azért, hogy észrevegyük, hogy igazából ő tud egyedül számunkra segítséget nyújtani. Amikor észrevesszük a nyomorúságban, hogy rá van szükségünk, akkor egy különleges dolgot munkálhat ki Isten a szívünkben. Ez a következő dolog, amiről beszélni szeretnék, Isten iránti bizalmat és hitet ébresztett, ugye az imádság alapján, Jónás szívében Isten. Ezt is kiemelem először a 7. versből. De Te kiemelted életemet a mélységből, Uram, Istenem. Ha körülményeit nézzük, akkor Jónás még a halgyomrába van. De mégis hittel beszél arról, hogy meg fog onnan szabadulni. Nem tudott senkivel se beszélgetni, nem kap semmilyen üzenetet, hogy ez a hal most oda viszi Ninivébe, a következő megálló a ninivei part lesz, nem hall semmilyen hangot, mégis a szabadulásról imádkozik. 9. és 10. versben is ugyanez van, de én hálaadó énekkel áldozom neked, az Úré a szabadítás. Ezek már bizony Jónásnak a hitéből fakadott szavak, a bizalmából fakadnak mindez, amit ő mond. És hálát is érez, pedig minden körülménypont ellene látszana. Jónás hittel tudott segítségért kiáltani, és már előre megköszönni még ott a hal gyomrában, a legnagyobb nyomorúságban is. Ajkán hála ének született meg, pedig ugye nem azt tapasztalta, hogy úgy történtek a dolgok, ahogy ő tervezte. Az Úr bennünket is erre szeretne megtanítani sokszor a nyomorúságok által, hogy ha mi is a nagy hal gyomrában vagyunk, ugye így idézőjelesen, a rossz körülmények között, akkor mi is hittel, bizalommal és hálával a szívünkben forduljunk oda hozzá. Miért fontos ez számunkra tanításképpen? Nagyon egyszerű. Könnyű akkor hinnünk, akkor bíznunk Istenben, amikor látjuk azt, hogy minden rendben megy, amikor már látjuk a megoldást, már látjuk a fényt az alagút végén. De mi van akkor, amikor semmi jele nincsen még ennek a szabadulásnak, még semmi jele nincsen a nyomorúság végének? Ugye Jónás sem tudta, hogy ennek mikor lesz vége. Mégis imádkozik, még akkor is, amikor nem látja ezt. Vajon mi tudunk-e az ilyen helyzeteinkben, vagy hogyha ilyen helyzetben vagyunk most, ilyen hittel és bizalommal fordulni Istenhez? Volt-e már úgy az életünkben, testvéreim, hogy előbb kellett az Istenben való bizalmat megélnünk, és csak utána jött a megoldás? Miben segít bennünket ez a hozzáállás? Az, hogyha ilyen hittel és bizalommal vagyunk még a nyomorúság idején is, hát segít bennünket a szabadulás iránti várakozásban, a vágyakozásban. Nem elcsüggedünk, hanem bízunk, nem omlunk össze, nem törünk össze, hanem hittel kapaszkodunk Isten szabadításába, és akkor már csendben el tudjuk hordozni azt a nyomorúságos időszakot, csendesen el tudjuk viselni, és várni azt, hogy Isten tegyen valamit. Már nem mi akarjuk megoldani akkor a dolgokat, hanem várunk arra, hogy Isten szabadítson meg bennünket, ezáltal is az engedelmességet munkálja a szívünkben a nyomorúság által. Mert utoljára, és erről szeretnék utolsóképpen beszélni Jónás imádsága alapján, Isten ugye, látjuk, ezzel ér véget az ige szakasz, hogy végrehajtja a szabadulást, végrehajtja a tényleges rehabilitációt. Ugye a 11-es versben volt, erre az Úr parancsolt a halnak, és ez kivetette Jónást a szárazra. Itt történt meg vele a valóságos szabadulás, és nagyon jó látni, nagyon jó tapasztalni itt az ige alapján, hogy már egy teljesen másik emberként megy a küldetésbe. Azt olvassuk, hogy már úgy ment, elindult Jónás, ugye úgy olvassuk, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Most már az engedelmesség útjára lépett rá. Most már tudta, hogy felesleges és rossz, borzalmas dolog menekülni Isten akarata elől, vagy azzal szembe menni. Megtanulta ezt, és most már úgy megy az ő küldetésének az útján tovább. Megtörtént a helyreállítás az ő életében is, hiszen ő próféta volt, neki kifejezetten erre volt elhívása. Nekünk különböző más dolgokra is lehet ilyen elhívásunk, ilyen dolog, amikor Isten azt szeretné, hogy neki engedelmeskedjünk. Mert az imádság alapján látjuk, hogy Isten jót akar nekünk ezekkel a dolgokkal. Az is különlegesebben, hogy ugye nem az van, hogy Isten azt mondja Jónásnak, hogy jó, most megszabadultál, de most már elvetlek, és nem vagy az én prófétám. Azt látjuk, hogy nem csak megszabadította őt, hanem újra rábízta azt a feladatot, amire elhívta őt. Mi is olyan sokszor rontunk el egy csomó mindent. Olyan sokszor emberektől ugye nem kapunk új lehetőséget. De Isten mégis új lehetőséget nyújt egy-egy ilyen nyomorúság után, amikor megtapasztaljuk, megtanuljuk azáltal, hogy nem jó vele szembe menni. Volt-e már olyan helyzet az életünkben, testvéreim, amikor Isten egy újrakezdést adott számunkra, egy újra tervezést, mint amit a GPS is szokott mondani, hogyha egy másik irányba megyünk, nem arra, merre javasolja. Talán ma is van itt köztünk valaki, vagy vannak olyan testvérek, akiknek Isten azt üzeni, hogy kezdjük újra. Ez a skála, ami Jónás imádsága is, és a mi életünk is lehet, ez akár olyan is lehet, mint az embernek a megtérése, megtapasztalja azt, hogy rossz Isten nélkül lenni, és visszatér hozzá, de egyben Jézus Krisztus áldozatát is eszünkbe juttatja. Hiszen Jónás 3 napig volt a halgyomrában, utána vetette ki őt a partra. Jézus Krisztus áldozata az, ami visszavezet bennünket az Atyához, ami által megszabadulhatunk mi is a terheinktől, a nehézségektől, az aggodalmaktól, és az ő feltámadása mennybe menetele adta meg számunkra az új lehetőséget az Istennel együtt járó engedelmes életre. Az ember élete pontosan így megy végig. Az Istennel való engedetlenség miatt elszakad Istentől. Ugye ez az, amikor Jónás megy a viharban a hajón. Az Istentől való távollétében szenved, ez a következménye az ő engedetlenségének, utána úgy érzi, hogy meghal, de mégis az Úrhoz fordul, és megtörténik a helyreállítás, és a, ugye, ami számunkra Jézus Krisztus váltságműve, és az élete utána az Istennek való engedelmesség útján folytatódik tovább, ami semmi másképpen nem lehet, csak is hálából. A hálát pedig az munkálja ki, aki ez, az a helyzet, amin már keresztül mentünk, vagy keresztül fogunk menni. Erre fel kell készülnie azoknak, akik Jézus útján járnak. Jó, hát megértenünk, megtanulnunk, testvéreim, Jónás imádságának alapján, hogy mindaz a nyomorúság, az a rossz helyzet, ami velünk történik, Azért történik sokszor velünk, hogy Isten engedelmes, neki engedelmeskedő eszközeivé váljunk. Valósággal valósuljon meg ez a mi életünkben is. Amen. Az ígére válaszképpen ének következik. Megkérem még a testvéreket, hogy foglaljuk el a helyünket, és úgy énekeljük el a 204-es számú éneket, a már megkezdett verseit folytassuk, a 3-as és 4-es verset.
Várlak, Uram, az én reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebbel mivel. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztussal mindegy méltóságban. És a Szent Lélekkel mindegy hatalomban, áromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.
Testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te új lehetőséget adtál a mi életünkben is. Milyen sokszor csináljuk ugyanazt, mint Jónás próféta, hogy érezzük ugyan, hogy te mire indítanál bennünket, de emberi tényező körülmények miatt mi nemet mondunk arra, és utána megtapasztaljuk, hogy milyen rossz az, hogy rád nem hallgattunk, te jót akartál nekünk. Kérünk, Urunk, hogy mindannyiunk életébe, ha volt vagy van ilyen nyomorúság, amit emiatt kell átélnünk, arra tanítson bennünket, hogy legközelebb ne így tegyünk. Hogy legközelebb hozzád forduljunk, még abban a helyzetben is hozzád forduljunk, és benned bízzunk, tőled várjuk reménységgel a szabadulást. Add, hogy ezáltal átért szabadulás pedig arra indítson bennünket, hogy benned, Jézus Krisztusban, Szent Lélekben higgyünk és bízzunk. Életünk minden napján. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket foglaljuk imádságba fennállva a himnusz eléneklésével, amely különösen is fontos ma, mai nemzeti ünnepünkön. Védő part, fogadjátok az Úr áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a 799-es ének harmadik, negyedik versét énekeljük, amely kárpátaljai testvéreinknek a himnuszaként is ismert ez az ének, és egyben imádságos szívvel gondoljunk a háborús helyzet végére és a békességre. Most pedig, kedves testvérek, énekeljük a záróénekünket, a 205-ös számú éneket, amely így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! És az Isten tisztelet után akkor maradjanak itt azok a testvérek, akik jövő héten szeretnének együtt énekelni az egresi iskola kórusával. Áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek!